Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsorszerkesztőjét hallják. Karácsony Sándor még élő tanítványai és azoknak utódai. A nagyhírű pedagógus nemesi előnevéről elnevezett csökmei körbe gyűltek össze. Most két tanítványt hallhatunk. Karácsony Sándor keresztfia, Heltai Miklós fog beszélni, aki a Gödöllői Török Ignác gimnázium ez évben nyugalomba vonult igazgatója és a csökmei kör elnöke. Valamint Fábián Gyula, a Szabadföld főszerkesztője és a csökmei kör vezetőségi tagja.
Nagyszolontán voltam diák, és abban a szerencsében részesültem, hogy osztályfőnököm Heltai Miklós egy alkalommal meghívta Karácsony Sándort Nagyszolontára. És úgy rácsodálkoztunk, hogy eljött hozzánk, bár nagyon nehezen, de az Arany János Múzeumba, ahová igen szűk lépcső vezetett föl a Csonkatoronyba, Sándor bátyánk följött velünk, örvendezett Arany János megmaradt relikviáinak, pipákat, mosdótálat, a karszéket, mindent megnézett, és azt mondta, hogy hát igaz, hogy ide én nagyon nehezen jöttem fel.
Mert hogy ő termetes ember volt.
Igen, és azon kívül hát ő rokkant ember volt, hiszen az első világháborúban szinte az első napokon kapott komoly sérülést mindkét lábára. Ez is érdekes, ahogy elmesélte nekünk, hogy feküdtem a sáros földön, és arra gondoltam, hogy miért is kellett nekem ide jönni. Azért nem jöttem, hogy más embernek az életét ontsam. És akkor, amikor úgy elvesztettem szinte az eszméletemet, akkor egy látás volt, hogy én diákok között valahol tanítok. És valamiképpen ez mentettem meg szinte az életemet, mert akkor bizakodtam, hogy rám találnak, mint sebesültre, valahogy fölfognak, aztán elvisznek innen. Így is történt. Olyan mindig olyan csodálatos megjegyzései voltak, mikor leballagott onnan, mondom, a négy emelet magasból, akkor azt mondta, 6 vaklú szemevilágáért nem adnám, hogy ide feljöttem, és Arany Jánosnak ezeket a csodálatos erekjeit saját szememmel láthattam, mert hiszen Arany János volt talán a legkedvesebb magyar költője. A következő útunk már Debrecenbe vezetett, ahol őt meglátogattuk, mint a Debreceni Egyetem tanárát. És valami olyan csendült meg előttünk, hogy hát ide aztán, ha befejeztétek az iskolát, aztán jöhettek tanulni. Sajnos ez már nem történt meg. Mi, amikor már elkezdtük az egyetemi éveinket, 1948-ban Karácsony Sándor még ugyan tanított Debrecenbe, de az már csak olyan utó zönge volt a tanításában is, mert mindenképpen az ifjúsági munkától, az ifjúsági mozgalmi munkától, az egyetemi munkától eltiltották őt, bekövetkezett a kényszernyugdíjaztatása is. Ez persze minket nem zavart abban, hogy felkerestük a lakásán néhány barátommal, akiket szívesen látott és fogadott. Természetesen ez azzal járt, hogy bizony az ő lakását figyelték. Ő azt mondta, hogy amíg tehetem, foglalkozom veletek. Mert azt ugyan senki nem tilthatja meg, hogy tovább adjam azt ilyen formában is, amit én valahonnan felülről kaptam. No, így lehettem én, ha úgy tetszik, és erre nagyon büszke vagyok, az utolsó tanítványainak egyike, kérdezhettük őt. Az ő tanári legfontosabb módszer, hogy kérdezzetek. Hát, ha kíváncsiak vagytok, akkor kérdeztek. Mert res faciunt kollégium, legalább hárman tesznek ki egy kollégiumot, azaz egy iskolát. Egyetemi évei alatt is ilyen viszonya volt a saját tanítványaival is. Nem csak akkor, amikor a Debrecen egyik legnagyobb előadó termében zsúfolásig ott voltak, hallgatták az ő előadásait, hanem azokon a bizonyos szemináriumokon. A karácsony szemináriumoknak, azoknak óriási híre volt. Sándor bátyánk úgy beszélt a katedráról is, hogy annak mindig megvolt a lelki háttere, kapcsolatban volt Jézus Krisztussal, akinek ő alázatos szolgájaként tekintette magát. Ez áradt ő belőle.
Tud egy ilyen beszélgetést valahogy elénk varázsolni?
Nagyon szívesen elmondom, hogy annak idején az alapvizsga dolgozatomat Móri Zsigmondból írtam. És én megkértem, hogy ugyan volna szíves elolvasni. És elolvasta. Utána azt mondta, hogy hát akkor beszéljünk róla. Hogyan is látott ezt? Nem csak egy dolognál megakadni, hanem amikor valamit elkezdünk elemezni, akkor induljunk el a teljesből, az érték igazságából, és ezt váltsuk apró pénzre. Na hát ezek voltak azok a feledhetetlen élmények, mikor azt mondta, hogy hát igen, Csak hát azért ez a megfogalmazás még így nem egészen pontos, ahogy itt leírtad, de azért vagyunk, hogy erről beszéljünk, hogy mi az, amit javítani kell benne. Hát én ezt el nem tudom mondani, hogy micsoda élmény volt. Tessék csak azt a Móricz Zsigmondi nyelvet egy kicsit jobban elemezni, hiszen ti is tiszántúliak vagytok. Móricz Zsigmond is hozta onnan a felső Tisza mentéről a leggyönyörűbb magyar nyelvet. Na tessék egyeztetni, ti hogy mondjátok, ő hogy mondja. Preparáljátok ki azokat a kifejezéseket, amelyeket tőle tanultok.
Amit a barátom elmondott, azt ő azután a pedagógia nyelvezetén úgy fogalmazta meg, hogy az iskolákban nincs normális pedagógiai alapviszony. Hiszen a normális pedagógiai alapviszony az az lenne, hogy aki nem tud, vagy keveset tud, az kérdezi azt, aki tud, vagy többet tud. Holott ugye kicsi elsőtől érettségig ma még az iskolában változatlanul és állandóan a tanár kérdez. Ez az, ami nem normális, ezen kéne változtatni, és hát itt derül ki, hogy mit jelent az, hogy nem én, nem te, hanem mi, te kérdezel, én válaszolok, viszony alakul ki közöttünk. Voltak éppen az ő egész tanári, meg ifjúsági mozgalmi, meg lapszerkesztői tevékenysége, egy folytonos dialógus volt az akkor éppen aktuális magyar ifjúsággal. Ez volt az ő tanári munkájában az új, az előremutató, a modern, a ma is aktuális, hogy folytonos párbeszéd. Mondd csak, mi a bajod? Mire vagy kíváncsi? Mit akarsz kérdezni? Nézz utána. Egy egész ország ifjúságával tudta ezt a párbeszédet folytatni, mert nem kímélte magát, és mindenütt, ahol erre alkalma volt, így tudott a maga korában, ezt Kontra György írja a könyvének az elején, hogy ez szinte hihetetlen és példátlan a mai világban, hogy valaki tanár létére egy egész ország ifjúsága előtt ismerős.
Egyszer kapott egy olyan levelet Ausztráliából, hogy Sándor bácsinak Magyarország. Kézbesítette a posta. Mindenüvé, ahová hívták, ment. Nem lehet azt úgy felmérni, hogy hogyan győzte idővel, erővel, de győzte is. Lényegében véve ő lerakta az alapját annak, mi a magyar diák és tanár viszonya a következő évezredre, mert nem lehet megúszni, hogy a magyar ifjúság ne töltse be azt a hivatását, amit azért úgy előírt számára.
Magyarság, nála ez nagyon kult szó volt.
Csak hogy itt van egy nagyon-nagyon fontos megjegyezni való. Az, hogy magyar, az nála nem valamiféle nacionalizmust jelentett, hanem embert jelentett.
Tudósi minőségében ez egy nagyon becsületes magatartás volt, hogy azt mondta, hogy magyar vagyok, magyarul tudok, ebből indulok ki. És azután, ha eljutok odáig, hogy kiderül, hogy ez már nem csak magyar, akkor valószínűleg valami olyan eredményre jutottam, ami mellé már nem is kell okvetlen ez a jelző, hogy magyar. Ezt egyébként a Magyar Demokrácia című művében le is írja, hogy magyar félni is szoktak ettől a jelzőtől, és akkor emiatt nem akarják kiadni a könyveit, meg félreértelmezik, éppen úgy, mint az ő másik elvét a mellérendelésről. Ő nála valóban kevés mellérendelőbb ember volt, ezt édesapám mesélte, hogy egyszer még az Rényi Főgimnáziumban fültanúja volt annak, hogy valami vallási vita folytott a tanáriba. Az egyik pedagógus kolléga nagy hévvel támadta ezt a katolikus elvet, hogy az egyedül üdvözítő katolikus vallás, és Karácsony Sándor, a református egyház hűfia közbeszólt, hogy már pedig a katolikus vallás egyedül üdvözítő, és hát olyan elhűlve néztek ott rá, hogy mit mond, azt mondja, egy katolikus ember számára. Számomra a református hit az egyedül üdvözítő.
Ő nem ment bele ebbe a vitába, holott azt gondolhatnak.
Nem ment bele, hanem a kiinduló pont, aki katolikus, legyen katolikus módra jó keresztjén. Aki református, az meg induljon ki ebből, hogy református módra jó keresztjén. Tehát, hogy ez az úgynevezett toleráns magatartás, a másik ember elismerése.
Mégis mi volt ez a gondolata, hogy a magyar észjárás az egy olyan fajta, amit nekünk meg kell értenünk?
Mindenki tisztában van vele, meg úgy időnként nemzeti büszkeségből hangoztatja is, hogy micsoda kitűnő természettudósaink vannak. Ugye hát ismeretes ez az anekdota, hogy állítólag Hollywoodba írták ki a 30-as években, hogy nem elég, hogy magyar vagy, de okosnak is kell lenned. De hát ezt kiírhatták volna a Los Alamosba is, ugye a Nukleáris Kutatóintézetbe. Mi az ördög is lehetett, amivel ezek a magyar tudósok sokszor eszköz nélkül, intuitív alapon értek el egészen kiváló tudományos eredményeket? Hát, hogy egészbe látni, hogy nem szétanalizálni részekbe, hanem az egészből kiindulni. Ő gyakran idézte a Bolond Istvánból azt a részletet, ahol arany voltak éppen a maga nyelvtanulását írja le, ugye csak ez a részlet, hogy ő az egésznek bátran nekirontas, kileste, hol foly az a fínom ér, melyen halad cselekvés érzett eszme, ha bár egy szócska néhol kárba veszne. Tehát a magyar észjárás csak eleinte ez a neve nála a nevezéktanban, hogy magyar. Aztán már csak ez, hogy észjárás. A természettudósok szokták azt mondani, hogy a régi természettudomány az előbb gondosan agyoncsapta az élőlényt, hogy aztán tanulmányozhassa. Hát élőbe kellene tanulmányozni. Tehát a mellérendelés ez, hogy nem vagyunk mi fölérendelve se a természetnek, se a társadalom, se a gyereknek, hanem egymás mellérendelve. Ez a modern. Uramisten, ugye mi a sztálini korszakban ilyet tanultunk, hogy a természet legyőzés az ember, a leigázása az ember, a természet ura. Ugye ma már mindenki tudja, hogy mekkora orbitális marhaságok ezek. Sajnos azért nem okult eléggé az emberiség belőle.
Például a cserkész mozgalom abban az időben teljesedett ki, amikor ő volt a Cserkész Szövetségnek az elnöke. De a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének is elnöke volt, csak hát, mint tudjuk, ugye azt is természetesen itt, ebben az időben természetesen lefejezték. Annyi sok mindent tettek ellene az ő könyveit közkönyvtárakból, mondjuk meg őszintén, bizony mágiára küldték. Nem egy könyvtárból kerestük, nincs. Miért nincs? Selejtbe került, ezeket a könyveket eltüntették. Megpróbálták őt a magyar társadalmi életből kirekeszteni, de nem lehetett. És ma sem lehet, és holnap meg különösen nem lehet.
Úgy gondolja, hogy amit ő mond, az mindenképpen hatni fog a magyar társadalomra.
Most ott van lehetősége és módja, hogy a vallásos nevelésben sokkal komolyabban vegyük azt, amit ő elébünk adott. Hiszen nem véletlen, hogy ugye a saját falujának is presbiter tagja volt, meg Budapesten is presbitere volt, ahová tartozott. És ő mondta ki, még abban a szomorú időben, hogy lelki megújhodás nélkül semmi nem képzelhető el. A lelket nem lehet semmiképpen eltüntetni, mint hogy megpróbálták, akarták, ezzel ugyan semmire nem mentek.
Talán éppen ezért van, hogy ő a napi szintű politizálást nem engedte be a körökbe.
Nem arról van szó, hogy ő politikailag közömbös lett volna, vagy ne tudta volna, hogy a politika mikor jó, mikor nem jó a számunkra. Csak arról van szó, hogy ki a maga dolgát csinálja. Nem ezzel foglalkozott, hanem azzal, hogy legyen kit képviselni, legyen népünk, legyen nemzetünk. Ma már kérem, a kommunikáció szakasz lassan nagyiparrá válik Magyarországon. Képeznek kommunikáció szakosokat nyakra főre, óriási tömegekben, remélem, hogy majd hasznára lesznek a magyar társadalomnak. Ez az ő szava, az ő kifejezése, hogy közölni kell valamit a másikkal abból a célból, hogy megértse, mert a kommunikációnak ez a lényeg, hogy a partner lehetőleg értse meg, amit mondok. Ezt is ő kezdte.
Az idei konferenciájuknak az a címe, hogy ifjúság és politika. Miért éppen ezt a címet választották?
Karácsony Sándor az egyik könyvét azzal kezdődik, hogy mi is a politika, a megromlott jogviszony rendezése. Tehát politizálni nem úgy kell, nem napi politikát.
Ugyan mi rontja meg a jogviszonyt felnőttek, meg ifjak között, vagy mondjuk így, hogy tanárok, meg diákok között? Hát például az, ha a diák nem a legfrissebbet, a legmodernebbet kapja a tudománytól, hanem még mindig elavult dolgokat. Mondok egy példát erre, mint még éppen, hogy gyakorló pedagógus, hogy hát évek, évtizedek óta egyre szomorúbban tapasztalom, hogy a természettudományok, a kémia, a fizika, a biológia egyre inkább táblatudományokká válnak, meg irkatudománnyá. Ó, ne kísérlet! Nem kap igazán modern tudományt az ifjúság, jól lehet sokszor szinte az egyetemi tankönyvek anyagát tanítja ma a biológia, fizika, kémia, de hát arról kódolnak, hogy nem a kísérlettel, nem a szemlélettel. életből kiindulva kezdik, és azután jutnak majd, amikor szükséges, a számolásokhoz. Másrészt jogviszony rendezése. Hát lehetősége van a diákságnak az iskolában arra, hogy kérdezzen? Nincs. Nem azért, mert a tanárok rossz indulatúak, hanem mert a tanárok jó indulatúak, és fel akarják készíteni őket az egyetemre, a felvételire, és darálnak, nyomják beléjük a tudományt, és inkább ők kérdezik vissza, hogy jól tudjátok. Nem is jut hozzá a tanári lelkiismeretességből a diák, hogy kérdezzen, de hát ez is egy megromlott jogviszony, ezt is helyre kéne állítani, hogy kérdezte, ahogy erről az imént szó volt. Azt írja Karácsony Sándor, hogy a leghatékonyabb politika a kulturális politika. Valahogy egyszer ennek a magyarországi politikai elitnek is ezt kellene tudomásul venni, hogy a kulturális politika az a legjobb politika, amelynek révén elkerülhető például a leszakadás, az elszegényedés, a céltalanság, a helyünket nem találás a világba, és ezeket feltárni, észrevenni, hát ez a ma ifjúsági feladata. Valami édesapám emlékeiből, hogy az 1919-20-as tanév végén irtózatosan ki voltak éhezve a pesti gyerekek. Még az Antant blokádottán föl se oldották, mert amíg alá nem írták a trianoni békét, addig ugye nem lehetett behozni semmit. És akkor Sándor bátyánk ezt az irtózatosan kiéhezett pesti gyerekcsapatot elvitte a szülőfalujába, földesre nyaralni, paraszgazdáknál szállásolta el őket, hogy etessék ki a pestieket egész nyárra. Aztán, minthogy az osztályban volt 4-5-6-8 a Józsefvárosban, ki tudja hány zsidó gyerek, Sándor bátyánk nagyon fontosnak tartotta, hogy őket a földesi zsidó családokhoz helyezze el, hogy kóser kosztot kaphassanak, és az előkészítés során elment a áldott emlékezetű földesi főrabbihoz, úgy hívták, hogy Csillag Emánuel, és hát előadta neki, hogy miről van szó. Előbb egy kicsit hitetlenkedett, és kérdezte, hogy valóban a tanár úrnak az a gondja, hogy a zsidó gyerekek kóser kosztot kapjanak, és hogy kihízlalja őket itt földesen. Igen, igen, és akkor fölállt, és azt mondta, hogy akkor én tiszteletet teszek a tanárúrnak, hogy most a kurzus idején, ugye az antiszemitizmus akkor kezdett aktivizálódni, ez a fő gondja, hogy a zsidó gyerekek is rendesen és a hitük szerint el legyenek látva. Szóval ez valami olyan csodálatos história, mert úgy benne van az ő radikálisan demokrata és mindenkire kiterjedő demokrata felfogása, hogy igazán ebből is tanulhatnának a maiak.
Helytai Miklós, valamint Fábián Gyula a Csökmei kör konferenciája kapcsán emlékezett Karácsonyán.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Érdekes, hogy számos hallgatónk kérte, foglalkozzunk a fiatalok problémáival műsorunkban. Számomra nagy öröm, hogy az idősebb nemzedéket is érdekli az ifjak gondja. Mai műsorunkban először egy sok vonatkozásban tipikus fiatali életutat hallhatunk. Horváth Csaba mondja el majd, mi vonzotta őt a református egyházhoz. Ő is szétbomlott családban nőtt fel, nagyszülei nevelték, majd úgy érezte, hogy a kocsmában talál menedéket. Az alkohol, majd kábítószer hatása után a hit gyülekezetének a vonzás körébe került. Miután itt is félelmekkel találkozott, és a kábítószerhez hasonló felfokozott érzésvilággal, nem talált békességet. Így vált hitelessé számára feleségével együtt a református közösség. Hallani fogjuk, mennyire nehéz valakinek megtalálni gyökereit, a békességes hitet, ha azt nem hozta otthonról. Horváth Csabát hallják.
Volt egy jó barátom, akiről tudtam, hogy megtért, csak nem tudtam, hogy ez micsoda. És én mindig jártam haza, leragadtam egy kocsmába, és mindig ment haza felé, és szerintem elég szomorúan nézhetett így rám, hogy én ott üldögélek. Az egy ilyen életforma. Hát amikor már nem csak itt szolidan kocsmától is megbeszélek, hogy mi történt a nagyvilágban, hanem intenzíven iszik az ember, és az élet cél, hogy legyen, aki fizet, vagy mit te legyen pénz arra, hogy elígyük. Ennyit tudtam a Béláról, aztán volt egy ilyen szép estém, amikor nem piálgattunk, hanem elnyomtunk egy LSD-t. Elég sok mindent tettünk még rá arra, tehát arra már be lehet pálinkázni, nem nagyon üt a pálinka ott már. És akkor nagyon durva dolgokat éltem meg. Nem nagyon akartam én ilyen szintetikus izékhez. Ebben már állítólag így belekevernek elég sok dolgot. Én nagyon fűpárti voltam annak idején, akkor már az is ilyen életforma volt.
Az alkoholról hogyan tértél át a drogokra?
Én általában főzögöttem, tehát én voltam a bográcsos ember, amikor ilyen ivászatok voltak. Egy srác hozott, akkor azt hiszem hasist, az első alkalom ez volt. CD-n járt körbe, ez a nyugi zene, arra riadtunk fel, hogy jaj, már ez már volt ötször ez a szám, és már nem tudom, hány órája ott ülünk.
Azt szokták mondani, hogy a fű az nem veszélyes, nem kell tőle félni. Ezek szerint mégiscsak egy lavina, ez a fű is lenne.
Hát ezt a jó így tudja. Sokan megállnak, már látják azt, hogy mi lesz a többiekből.
Hogyan szoktál rá az LSD-re?
Ültünk a kocsmában, sörözgettünk. Jó van, egyszer élünk, hadd szóljon. Próbáljuk meg. Fél órát rögcsértünk, bejárdozgattunk. Elmentünk a jó barátomhoz, aztán ott kezdett érdekes lenni. Halucinációk. Az idő egy kicsit megváltozik, úgy szoktam mondani, hogy mint hogy belelépni az örökké valóságba, tehát hogy az időnek nem lesz olyan hangsúlya. A vége fele már úgy voltam, hogy ez itt a kározat, így az életemért harcoltam, hogy ezt éljem túl, csak tudtam, mondták, hogy 16 óráig tart, csak nem tudtam, mi az, hogy 16 óra. Azt hiszed, hogy vége van már, és jaj, lélegzelni, és akkor megint így jön valami, és jaj, és nem tudod, hogy mikor lesz már vége. És ez...
Halucináció?
Halucinációk, ördögök, démonok, de hát ezt én így éltem meg. Van, aki teljesen tudatosan éli meg, ami lehet, hogy azt foglalkoztatott abban az időben, elég sokat gondolkodtam ezen. Elég durva, hogy a valóság is, az is ott van, meg ami foglalkoztat így a kis szíved, az is így szépen keveredik a kettő.
Utána egy döntés történt benned?
Tévét néztünk, NASA-ról ment egy film, nagyon érdekes volt, hogy ott a világűr, és tényleg úgy öltünk ott, mint ha nem lett volna rajtunk kívül senki. Azt halucináltam a tévé, hogy ott stoppolok. Csak tompulnak az érzékszervek, most így belegondolok, és így elcsúsznak a dolgok, így szétcsúszik az ember.
És aztán mi történt?
Evangelizáltak a tévébe, pont nem tudom, hogy honnan került oda. Szombati este volt, december 22-től aztán. Annyit mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Én akkor már ott tartottam, hogy nem tudom még mi jöhet ezután, szóval az maga a poklok legmélye, hogy hazamegyek most, és kész. És átadom az életem Jézusnak, és ott vaciláltam. És volt mindig ilyen szakadt bakancs. És fogtam, bekötöttem a kis cipőmet, hazamentem, barom hideg volt, iszonyú nagy csend. Volt egy Pink Floyd kazettám, minden más szét volt osztogatva, azt fordítgattam, mert a csend elviselhetetlen volt, levetkőztem. Letérdeltem az ágyammal, és azt mondtam, hogy Jézus, ha te vagy, akkor itt van az életem, és azt csinálsz fel, amit akarsz. Azt hiszem, mit szó szerint. Én most lefekszem aludni, és lehet, hogy meghalok. És nem bírtam elaludni, csak arra most mindig fordítgattam a kazettát, mert a csend, nem bírtam a csendben megmaradni. Ahogy ez elhangzott, lehet, hogy már előtte is ehhez a Béla sráchoz akartam átmenni, ahogy nagy kettők, nem tudom, mikor értem haza. Én azt hiszem, hogy ekkor történt valami az életemben. Tehát amikor már elkezd vonzani az Isten magához. Akkor reggel kivártam a 8 órát, valami ember időpont, és akkor így átmentem, és elmondtam ezt a Bélának. Béla meg tényleg úgy fogadott, mint hogyha így hazaértem volna. Adott egy Bibliát, pont így karácsony előtt voltunk egy nappal, 24-en. Nagyon megörült nekem. Ő református. Akkor én leraktam a cigit, pipámat rá, hagyott égoztam ott valakire a brigádból. Akkor elkezdtem nem inni semmit. És összeakadtam egy gyömrői sráccal, akit tényleg nem tudom, honnan ismerek, lehet, hogy ő is református ifi, bejárt annak idején a Bélával. És mondtam, hogy mik történtek. És mondta, hogy elvisz egy gyülekezetbe, ahol van élet. Bekerültem a gyülekezetbe, a hídgyülekezetem. Még a Folyondár utcában szerdánként meg szombaton jöttek össze. Amire ott emlékszem, tehát ami nekem ott nagyon nagy élmény volt, az, hogy csodálatos szép énekek voltak abban az időben tényleg. Egyik ilyen alkalommal én ördögűzés mentem. És annyit éreztem, hogy a kezemben egy ilyen énekeskönyv, ilyen dicséretes könyv. A német Sándor atya annyit mondott, hogy menj ki Jézus nevében, menj ki itt mikrofonba, jó messziről. Jó sokan voltunk, így összecsuklottam, mintha nem lettek volna csontjaim. Hát erre aztán, hú, mégis van Isten, körülöttem mindenki el volt hűlve, hogy én ott miket élek meg. Elkezdtem intenzíven olvasni a Bibliát, mint a barom így. És akkor elkezdtem bele, akkor mindig járni. Csak közben mondták így emberek, annyit tudok róla, hogy reformátusok, hogy elég furán nézek ki. Meg voltam kattanva. Azt hiszem, mindent ilyen nagyon szellemi dologba látni, tehát folyamatosan figyelni arra, mint amikor nincs vége a tripnek. Tehát úgy megélni az életet, hogy mindenre oda kell látni, tehát nagyon mélyen kell látni a dolgokat. Még büszke is voltam, hogy most biztos olyan vagyok, mint Jézus, hogy minden mögé látott, és látta az ördögöt mindenhol.
Tehát, hogy a valós világ, a tapintható világ egyszer csak, mintha ott hagyott volna.
Nem is hagyott, hát te hagytad. Abban éltem, de az emberek, ahova bejártam, mindenhol kollégáimmal ördögöket kezdtem látni. hogy az az ember el fog kárhozni, nem adott neki a traktátusodat, és nem nyomott el a fejét. És így egy ilyen feszültségben élni, ez iszonyú.
Úgy fogalmaztad utólag, hogy majdnem megőrültél ebben a hét gyülekezetési időszakban.
Nem tudom, nem szívesen mennék vissza, de sokat látják, hogy fogalmat nincs, hogy ott mi történik benne. Engem Isten választása eljött, Bélával tartottam a kapcsolatot, és tudtam, éreztem a szívem, hogy a kettő egyszerre az nem mehet együtt. A két egyház, tehát így a református, ide is elmentem, én alkalmakra hívott, tehát így érdekelt, mindig szívtam magamba a dolgokat. De ott volt ez az iszonyú félelem, tehát az Isten az előzi a félelmet. Azt hiszem, úgy van megírva, a teljes szeretet, az kiűzi a félelmet az emberből.
Hogy sikerült onnan eljönni?
Nem mehetett a két dolog együtt, és mondtam, hogy Uram, most nekem döntenem kell. A Bibliát kaptam véletlenül, egy új forrítású református Biblia, elolvastam a 73. Zsoltárt. Azon felír, hogy a kétségbe esett ember megnyugása. A végén más írta, nem látom a könnyeimtől betűket, de te fogod a jobb kezemet. Utána, azért jöttek utánam. Nem jött nekik össze, de jött volna utána, egyszer volt egy ilyen alkalom, akkor találkoztam velük, akkor kimertem mondani azt, hogy nem biztos nem, hogy ez az egész dolog, ez az Isten lelkétől való dolog. És ugye a szellem káromlását azt nem lehet megbocsátani, tehát ez azért meg van írva. Ezt meg kellett harcolni.
Tehát ők ezzel vádoltak téged?
Vagy saját magamban szólt meg, tehát ez még ember sem kellett. Rá kellett jönnöm. Egyszer így keményen megjött az ige, hogy a tál külsője meg van mosva, a belsője, az tele van rágalmazás, nyereség, vágy, paráznaság, minden ott van oda benn. És hát tényleg rá kellett döbbennem arra, hogy nem lettem jobb ember, attól, hogy elfogadtam a kegyelmet, semmivel sem. Egy megkegyelmezett bűnös vagyok, de bűnös maradtam. Bárhonnan megszabadít az Isten, bár, akármikor.
Hogyan sikerült aztán békességet találni ebben, hogy a híd gyülekezete történet lezárult?
És sokáig tartott. Onnantól, hogy tényleg azt mondtam, hogy Uram Isten, nincs más lehetőség, mit van, tehát nekem itt most kimond meg bár. Nem különbek a református emberek, nem különbek a történelmi egyház emberei, mint azok az emberek, csak nem majmolnak olyan dolgokat. Van egy olyan nyugdíjas lelkész bácsi, aki összeadott minket a Lencsivel. Neki megfelelő időben 2-3 szava, abba erő volt.
A békés barátok segítettek?
Igen, azt hiszem. Ha látni a békességet, akkor úgy meg lehet nyugodni. Akkor úgy rászáll az emberre, békesség néktek, és akkor jön Jézus vala, és leszáll a békesség. Akkor úgy rászáll az emberre, békesség néktek, és akkor jön Jézus vala, és leszáll a békesség.
Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassál, szívünknek bátorsága, adjad minden híveidnek te szent ajándékodot. Jövel vigasztaló Szentlélek Isten.
Számos misszió foglalkozik azokkal a fiatalokkal, akik nem találják a helyüket, akik kallódnak, vagy valamilyen okból veszélyeztetettek. Most is egy ilyen szolgálatról hallhatnak. Márkus Gábor lelkipásztor beszél a Tiszta Forrás Alapítvány hajléktalan szállójáról. Amikor meglátogattam ezt az otthont, hajléktalanokkal is beszélgettem. Halljuk majd, van, akire nagy hatással van az ott végzett lelki munka. Először Márkus Gábort hallhatják.
Budapesten az Üllői út 373 szám alatt működik Tiszta Forrás Alapítvány hajléktalan szállója, és a református egyházunk hajléktalan missziós szolgálata is. 1992-ben került bejegyzésre a Tiszta Forrás Alapítvány, azzal a céllal, hogy hajléktalan és alkoholbeteg emberek megsegítése az Úr Jézus Krisztus evangéliumával.
Mióta működik ez a szálló?
1997 óta. 22 fő a befogadás a szállón, 90 fő a nappali melegedőn. Évente mintegy 700 hajléktalan fordul meg nálunk. Szendvicset kapnak, teát kapnak, segítséget kapnak, gyógyszert kapnak, esetenként ruhát tudunk osztani. Utcai szociális munkánk is létezik. Budapest egy kerületét vállaltuk el, ahol a munkatársak rendszeresen heti két alkalommal keresik az utcán élőket, akik nem hajlandók arra, hogy a közösségben a házi rendet elfogadják, és így éljenek.
Magyarán szóval itt nem lehet inni.
Akik a szállón laknak, azoknál egy házirendbeli követelmény, hogy italt ne fogyasszanak, hiszen az ital még senkinek sem hozta helyre az életét. Ez alapkritérium nálunk.
Más szállókban ez nem így van?
A szállók zömében nem így van, de létezik egyre több olyan intézmény, rehabilitációs otthon hajléktalanok részére, ahol az absztinencia követelményként jelenik meg. A hajléktalan missziós szolgálat is itt létezik. Minden nap reggel egy negyedórás áhítatot tartunk az itt levő hajléktalan szállón lakóknak. Havonta van egy csendes napunk, és évi 4-5 alkalommal gyógyító konferenciát tartunk. Éppen a jövő héten fogunk kezdeni, szeptember 22-től egy gyógyító konferenciát.
És vannak is emberek, akik megszabadulnak az alkoholból?
Igen, évente 20-22 ember az, akinek az élete rendeződik, aki kikerül a szolgálatunk és munkánk nyomán a hajléktalan ellátásból. Mi ezt elsősorban az Úr Jézus Krisztusnak köszönjük. Van például lelki gondozós beszélgetős szabadult alkoholistánk munkatársként. Ő rendszeresen jár, heti 2 alkalommal beszélget a melegedősökkel. Ő maga is hajléktalan volt korábban.
És akkor így könnyebben, hitelesebben tud beszélgetni velük.
Így van. Általában hirdetni szoktuk az alkalmainkat, elég sokan járnak. 40-50 szoktunk lenni egy egyszerű hétközi összejövetelen, 90-100-an szoktunk lenni egy csendes napon, a gyógyító konferenciákon 30-35 főt tudunk fogadni.
Azt szokták mondani, meg tapasztalja is az ember, ha valaha beszélgetett hajléktalanul, hogy ők elég fogékonyak a földön túli világ iránt.
A transzcendens dolgok iránt fogékonyak, ezen belül az Úristen irányában kevésbé. Mert
ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy az első olyan alkalommal, amikor tudatára ébred, hogy az Istennel szemben nekem magamnak is kell áldozatot hoznom, például engedelmeskedni kell. Nos, az engedelmesség az egy olyan nehéz kérdés az ő számára, hogy akkor inkább nem kell az Úristen, mert mi az, hogy én engedelmeskedjek az Úristennek? El szoktuk mondani, hogy bizony az ő élete ebben a kontextusban dől el, hogy megfordul-e az élete, vagy marad-e ott, ahol van.
Ma, aki Budapesten lakik, állandóan szembesül a hajléktalanokkal. Koldusok, és hát minden normális érzésű emberben ez valamilyen emóciót kivált, és azt érzi, hogy adni kéne. Ugyanakkor látja azt, hogy vagy a maffiának adja, vagy egy alkoholista embernek, tehát nincs igazán értelme, és ezekkel az emóciókkal nehéz mit kezdeni az emberek magának.
Ez így igaz. Mi azt szoktuk javasolni, hogy akiben támogatásra kész hajlandóság van, az támogasson egy közös, mert mi egyfajta hozzáértéssel és szakértelemmel kívánjuk támogatni azokat, akik hozzánk fordulnak. Nálunk van egy alapelv, hogy mi elsősorban azokat támogatjuk, akik maguk is szeretnének ebből kilábalni. Tehát van a támogatásunknak egy szerény része, amelyet az előírásoknak megfelelően mindenkinek megadunk. Pénzt nem szoktunk adni, természetben adunk általában mindent, ruhát, élelmet, gyógyszert, amire szüksége van. Iratok intézése, segítséget nyújtunk.
Szabó Károly vagyok.
Hogy került ide?
Hát jöttem ebédelni, vagy hogy mondjam, reggelizni, ebédelni.
Hol lakik egyébként?
Sehol.
És hol tölti az idejét?
Hát idén vagyok, a hajléktalan szállón vagyok. Este ebben a hol lehet bemenni, és 8-kor ki kell jönni reggel.
Tehát hajléktalan szállón él?
Igen, igen.
És hogy került oda?
Ma a lakásban elvették az ég. Elfoglalták a lakásban a fia. Itt laktam az utcába, 15 alszámat laktam. Két szobaszgás lakáson volt. Bentem a kórházba, addig befoglalták, elvették teljesen. És ott laktam el mindig még, benne laknak. Én meg utcán.
Peláti Géza vagyok. Én állami gondozott voltam 18 éves koromig, hogy utána egy hajléktalan lettem testvéreimmel együtt. Hát kint vagyunk szabad ég alatt. Testvérem a Madás téren, én meg ott, ahol tudok. Úgy vagyok vele, hogy én szállóra nem költözök, én nem szeretem a szállót, én az utcát jobban szeretem. Hát meg lomtalanításból élünk, meg kokázásból, meg ilyesmiből élek.
És nem gondolt arra, hogy valami munkát vállaljam?
40 ezer forintos munkáják vannak. Dolgoztam a kertészetnél, dolgoztam a Tesco-ba. Tiszta robot munkák ezek is, és nem fizettek meg ért. Ugye a családomban nagyon sokan megvan a keresztelvén, pogány vagyok jelenleg. El szoktam menni egy csendes napra, van ilyen szombatonként. Szokott lenni.
Mi szokott ott lenni?
Hát szokott közös ima, elbeszélgetés, bibliaolvasás, akkor utána meg jó finom ebédet kapunk utána. Na de hát ezt, hogy mondjam, én a vallást nem hoznám össze a ebéddel.
Balázs Károly vagyok, 44 éves Budapesten lakos. Én egy hívő családból származok, az édesapám az egy református lelkész. Általában úgy indultam, mint mindenki. Én kicsivel szerencsésebb volt lakásom, csak hát az alkohol miatt került az emberi helyzetbe, hogy elivott mindent, és így került hajléktalanná. Annyira ittam már, hogy se járni nem tudtam, se beszélni nem tudtam, se normálisan gondolkodni. Ebbe a ördögi körben már nem tud normálisan gondolkodni az ember, és nem tud helyes döntéseket. Már eleve se egy alkoholos gőzös állapotban nem lehet rendes döntéseket hozni.
Hogyan került ezután ide, a tiszta forrás hajléktalan szállóra?
Na, a Kispest-Rózsatéri gyülekezetbe járok, vagy jártam, amikor ittam, akkor nem jártam, és akkor ott felhívtuk a Gábort, a Gábor Verőcéről lejött, és akkor itt találtam magamat a hajléktalanság kellős közöknek. Azért nem voltam, hogy nem volt lakásom, gyönyörű szép kertesházba kell én.
El kellett végül adni?
Belekeveredtem ebbe a úgynevezett lakásmafiába is. Azt mondták, hogy jobb, ha nem csinálok semmit.
Alá kellett írni valami
papírt? Hát én aláírtam valami papírt, nem tudom, hogy mit, és akkor megjelentek 5-6 ember, és akkor egy-két pofon, és akkor úgy találtam, hogy az élet mégiscsak több. Most lesz 4 év, hogy hajléktalan vagyok. Egy évnek kellett eltelni, mire az, hogy egészségügyileg talpra álltam. Egy évnek, mire szellemileg talpra álltam, így sikerült a dolgokat a helyre rakni. Megtaláltam Krisztust, megtaláltam azt a célt, ami felé menni akarok. 2 év alatt sikerült kiadnom 2 könyvet, meg egy önéletrajzi írást. Most készül a következő, ami a hajléktalanok életéről fog szólni. Próbálok gyűjteni, de alapában véve ez a társadalom nem olyan, hogy a magunkfajta embereknek segítsen és megadja a kimenekedést, mert talán lenne a megoldás, hogy ilyen bérlakásrendszereket kéne létrehozni. Alapvetőleg én hiába gyűjtök 4 éven keresztül, és hiába rakom félre a fizetésemnek az 50%-át, még így is csak 1.200.000 gyűlt össze, és ebből még a lakással is tudok venni. Én tudom, hogy még kerültem ilyen helyzetbe, de teszem fel, egy fiatal házas, egy most kezdő életpályán induló embernek sokkal nehezebb a lakatását megoldani, mint a régen.
Azt mondta, hogy megtalálta Krisztust. Ez egy ilyen egyszerű mondat, de gondolom ez egy sokkal hosszabb történet.
Igen, és 20 éves koromban Újpesten egyszer elmentünk a Gyökösi Bandi bácsi igehirdetésére Újpestre, és akkor a Krisztusnak az elfogadásáról szólt a történet, arról beszélt, ősz volt, már emlékszek rá, és bemettünk a templomba, és annyian voltak, tele volt minden, és nekünk nem jutott már hely, és letelepettünk a szószék elé egy szőnyegre, és ott ültünk a fiatalok, mint 20 évesek, és ott beszélt a Gyökösi Bandi bácsi, és a Krisztus elfogadásáról szólt, kérdezik azt, hogy melyik vagyok Krisztus, és akkor Krisztus megszól, hogy én vagyok az, és nekem ez az én vagyok az, amikor betoppant a szívembe a Krisztus, és de az alkohol, hát így irodalmi fogalmazva, üszkösszekerén robbantam lefelé a mélybe is. Bármennyire is próbált a családom meg mindenki megállítani, mert már olyan, hogy nem hallgat a másiknak a szavára, hanem meg kell tapasztalni azt. Ameddig önmagammal bízok, és nem Krisztusban, addig nem fog menni. Hát ez volt a hajléktalanságnak a legnagyobb megtapasztalása, hogy a korintusi levélbe írja Pál, hogy tele vagyok vigasztalódással, és minden nyomorúságunk ellenében csordottig vagyok örömmel. És ez olyan csodálatos, hogy az ember nyomorúságban van, akkor igenis van öröm, és igenis van békesség, és igenis van kiút.
Gondolom, nagyon nehéz volt először becsöngetni, egyáltalán elfogadni ezt a tényt, hogy ide kell jönni.
Na, hát az úgy volt, hogy mikor elzavartak a lakásomból, akkor küldtem egy térre, és gondolkodtam azt, hogy most hogyan legyen tovább. Ott ültem kint egész éjszaka, és akkor eldöntöttem, hogy 2 lehetőségem van, hogy vagy megpróbálok minden erőmmel kikecmeredni ebből a kátyúból, vagy hagyom magam tovább sodortatni. Én heteken át nem találtam a helyemet. Ez az egész közeg nagyon furcsa volt. Emlékszek rá, itt van Kispesti piac, és kimentem a piacra valamiért, mentem át a piacon, és találkoztam egy ismerős hölgyel, rózsati gyülekezet, és megállított, és mondta azt, hogy Karcsi, valamelyik nap nem tudtam aludni, és fölébredtem, és úgy éreztem, hogy imádkozni kell érted. Pont aznap kerültem be a hajléktalan szállóra, és rengeteg ember van, aki még nem is tudja azt, hogy mennyien imádkoznak értek, az édesanyák, a rokonok, a barátok, és ezeknek a imádságai hordozása által is Istennek kegyelme ott van az ember, még ha nem is tudja, megőrzi őt. Azt már be kell látnom azt, hogy segítség nélkül nem megy, mert óvatatlanul is az ember belefásul, és mikor egy hajléktalan száron egy kellős vita közepén találja magát, vagy mikor már refülnek a tányérok és a rendőrség van kint, akkor megutálja és szeretne elmenni erről a helyről.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.